Vendégünk továbbra is Spéder Zsolt, a KSH Népesség Tudtézetének igazgatója, és témánk továbbra is a demográfiai kérdések, a népesedés, mert hogy ma július 11-én van a népesedési világnap. A termékenység alakulása, változása nyilván, hogy nagyon fontos a népesedés összefüggéseiben. Ez volt egyébként a középpontban tegnap a Népességtudományi Intézet rendezvényén, illetve az ehhez kapcsolódó sajtótájékoztatón is. Kezdjük talán azzal, hogy a történelem folyamán hogyan is alakult mindez, hiszen ha én jól tudom, akkor nagyjából ugye a 19. század vége, 20. század eleje az az időpont, amikor tól már a termékenység befolyásolásáról, vagy születésszabályozásról egyáltalán beszélhetünk.
Igen, nagyon pontosan és jól tudja, ugye nyilván különböző országban más és más a időpont, de azt szoktuk mondani, hogy a 19. század, 20. század fordulója az, amitől változás van. Ugye addig egy gyakorlatilag az, hogy ilyen természetes vagy természetes viselkedése volt a népességnek, amit nagyon erőteljesen határozott meg, hogy nagyon sokan haltak meg, és nagyon sokan nagyon korán haltak meg, részben a járványok, részben pedig a háborúk következtében, és ezért, vagy ennek következtében szükség volt arra a népesség reprodukciójára. A családi szinten azért volt szükség, ugye, hogy öregkorukban valaki biztosítja a szociális biztonságot, és nyilvánvalóan nem is voltak meg azok az eszközök, bár természeti népeknél is ugye a hosszabb szoptatási idő, önmegtartóztatás azok akkor jelentettek egyfajta születésszabályozást, de ez azért nem volt általános, és ez azt jelentette, hogy Európában is, máshol is átlagosan 7-8 gyermek született. Ugye nagyon sok gyermekeknek közel egyharmada egy éves kora előtt meghalt, tehát borzasztó magas volt a gyermekhalandóság, és hát nagyon-nagyon sokan, vagy kevesen élték.
A kutatók, szakemberek ugye termékenységi arányszámról szoktak beszélni. Ma átlagosan 2,6 gyermek jut egy nőre a világban, viszont igen nagy a szóródás.
Igen, nagyon-nagyon nagy a szóródás. Ugye ez a teljes termékenységi arány, ez olyan, mint a gazdaságban a GDP, ez azt mutatja meg, hogyha változatlan lenne, a mai viszonyok szerint reprodukálódna az élet, akkor átlagosan egy nőnek hány gyermeke fog megszületni. És ugye azt szokták mondani, hogy egy népesség újratermelődéséhez, reprodukciójához 2,1 gyerekre van szükség. Most ezen 2,6-es átlag, amit említett, ugye ez az afrikai 4,6-es és az európai 1,4-es átlag. Igen. Között. Afrikában átlagosan ugye 4,6 gyermek születik, és ezen belül is nagyon nagy szórás van. Van, ahol 7 az átlagos gyerekszám, van, ahol 3,5. Európában viszont a szórás az kisebb, az 1,1-es olaszországi legeslegalacsonyabb aránytól az 1,8-9 tizedes francia, izlandi arányig szórás Európában. Tehát Európában szűkebb a rész, de azért Európában is elég jelentős, hiszen hogy átlagosan egy gyerek születik, vagy több gyermekek között azért nagyon nagy különbségek vannak.
Az azért érdekes, hogy említett, hogy Afrikában igen magas a termékenység, ha jól látom, akkor itt a népesség száma évente 2,5%-kal nő, viszont az azért általánosságban elmondható, ez is éppen a tegnapi sajtótájékoztatón hangzott el, hogy az átlagos termékenység csökkenés azért a világ szinte minden régióját érintette.
Így van, tehát ez a világ minden területén igaz, legerőteljesebb talán Ázsiában volt, nagyon drasztikus csökkenés volt, különösen Kínában, de Indiában is, és ugye a két nagy ország 1,1 milliárd fővel igen jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy vagy csökken, vagy növekszik.
Igen, a földlakosságának csak a 40%-át adja ez a két ország.
Bizony, hatalmas nagyságokról van szó.
Beszéljünk akkor még egy kicsit Kínáról és Indiáról. Talán azért is érdekes ez, mert mind a két országban másképpen nyúltak a születésszabályozáshoz, illetve a népességszám alakulásának, az állami befolyásolásának eszközei nagyon mások voltak. Ha jól tudom, akkor Indiában kicsit megengedőbb a gyakorlat, ott mondjuk azt, hogy a párok vagy a házaspárok meggyőzésével próbálkoznak. Tudjuk, hogy Kínában viszont nagyon komoly állami szabályozó rendszer van arra, hogy lehetőleg csak egy gyermek szülessen.
Igen, tehát ott gyakorlatilag adminisztratív párthatározatok szintjén dőlt el, hogy vissza kell fogni a népességnek a növekedését. És
ez hosszú távon eredményes lehet? Mert éppen most olvastam hírügynökségi jelentéseket, hogy kínai vezető politikusok is, vagy családtervezési intézetnek a vezetői panaszkodnak, hogy nagyon fegyelmezetlenek a kínai családok, és nem mindig tartják be ezt, és különösen a jómódú városi családokban azt mondják, hogy inkább kifizetik a különböző pénzügyi szankciókat vagy büntetéseket, és vállalnak több gyereket.
Hát igen, egyrészt ugye nagyon kemények, a komolyak a szankciók, tehát ilyen értelemben pénzügyi bírságokat, kedvezi megvonásokat jelent, hogyha a második gyermek, illetve hogyha a harmadik gyermek megszületik. Persze kibújni itt is lehet, ugye, mivel az adminisztráció örködik a szabályok betartásán, de ennek az a következménye, egyrészt, hogy ugye durván 60-62%-os a fiúk aránya, mert ugye fiúkat preferáló társadalom egyrészt, másrészt az örökösödés kapcsán is a fiúknak sokkal előnyösebb.
Igen, és ezért is szegik meg a szabályokat, nem? Tehát, hogy ahol lányok születnek első gyerekként, akkor ott azért dava az előírásokkal, próbálkoznak még egy gyereke, hogy hát lesz a második vagy a harmadik gyerek.
Tavaly előtt egy amerikai konferencián épp az volt a érdekesebb, egy legérdekesebb előadás, hogy Kínában a cenzusban nem találnak, vagy több ember találnak 12 millióval, vagy nem találnak, ugyanis azért nem mindent vallanak be, és hát különösen ugye a lányok születésénél azért vidéken el lehet idézőbe dugni a gyerekeket.
Uh-huh. Említettük Indiát, ahol azért megengedőbb a gyakorlat, és mégis azt látom, hogy készültek itt különböző felmérések és összehasonlítások, hogy Indiában a 20. század utolsó harmadában olyan 2-2,3%-os volt a népesség növekedés, és mostanra ez 2% alá került. Tehát azért ott is sikert valahogy megfékezni a népesség növekedés.
Igen, tehát elég erőteljes csökkenés, főképp a városokban volt erőteljes, tehát Indiából szempontból erőteljesebben különbözik, tehát ott vannak még olyan régiók, ahol nagyon magas a gyermekszám, viszont vannak olyanok, ahol, és főképp mondom a városokra, az urbanizált területeken, ott tényleg elég erőteljesen sikerült. Nyilván ez két oka van megint, hogyha egy kicsit javul a gazdasági helyzet, vagy a nők munkavállalás, akkor megint, és ez alapvetően, hogy az urbanizált centrumokba elképzelhető, akkor az hozzájárul ahhoz, hogy egyrészt a normáknak se tartsuk, normákat se tartsuk be, mint amit vidéken, ugye ezt még Magyarországon se lehet elképzelni, vagy nagyon nehéz, hát még egy Indiába. Úgyhogy a szabályozók úgy alakultak, hogy végül is a magatartás szabályozó normák is, hogy városokban könnyebben csökkent el a gyerekszám.
Kevesebb ejtenek Ausztráliáról, és én ezt azért hozom mégis szóba, mert egy nagyon érdekes tendenciáról lehetett olvasni, mert hogy az elmúlt időszakban ott állítólag valóságos baby boom zajlott le, a lakosság kétszer olyan gyors ütemben gyarapodik, mint például Kínában, és mindezt meg hátterében egy sajátos családpolitikai újítás van, jelesül, hogy 3000 dolláros, ausztrál dolláros, ez nagyjából 500 000 forintnak felel meg, egyszeri adómentes juttatás jár minden kisbaba után.
Hát nyilván ez is hozzájárul, és hát azért a másik ugye pont az Amerikai Egyesült Államok szintén nem csökkent le úgy a gyermekszám, mint Európában. Tehát a nyitott és dinamikus társadalmakban azért nincsen olyan erőteljes csökkenés. Tehát mindenképpen családpolitikai intézkedések is, illetve egy ilyen nyitott, dinamikus fejlődés az, ami lehetővé teszi ezt.
Most az ausztrál példától elvonatkoztatva ilyen egyszeri juttatások, vagy pénzügyi támogatások valóban hatékonyak lehetnek? Tehát ezek ösztönözhetik a gyermekvállalási kedvet, akár hosszabb távon is?
Én azt gondolom, hogy ezeknek akkor van szerepe, hogyha ez egy intézkedés sorozatnak a részét képezi. Tehát Ausztráliában se csak ezzel kezdték el, hanem ez nyilván ez beépül egy intézkedés sorozatba, egy családtámogatási rendszerbe, amik esetében, hogyha egy ilyen bizalom kialakul, és ott történik meg egy ilyen lépés, ami egy jelentős támogatást jelent, akkor mindenképpen van ennek hatása. Tehát azért ugye Magyarországon is a GYED bevezetésekor sokan előrehozták a gyermekvállalást, és hamarabb szülték meg a gyermeküket, első-második gyermeküket, de ha valaki már hamarabb szüli meg, akkor nagyobb esély van, hogy a második vagy a harmadik is megszületik. Tehát ezek az úgynevezett eltoló tényezők, ezek azért hozzájárulhatnak ahhoz, hogy végül is a végső gyermekszám növekedjen majd.
Ez az ausztráliai baba prémiumhoz nevezzük így, talán valamilyen módon hasonlatos lehetett, vagy lehetett volna a nálunk bevezetett, de hát most már nem tudom, hogy talán lehet, hogy múlt időben érdemes erről beszélni, az az úgynevezett babakötvény, amivel aztán tényleg nálunk a családoknak a töredékeért. Jó, hogy ez nem a születéskor folyósított egyszerű juttatás volt, hanem a gyermek 18 éves korára lett ez igazán hozzáférhető összeg, de hát minimális volt az érdeklődés.
Ez ugye megvan ez, de hát olyan minimális volt az összeg is most ahhoz képest is, tehát másrészt meg...
Ja, jó, akkor 40 ezer forintos összeg, de hogyha ehhez a család hozzátesz 5 ezer forintot, akkor a számítások szerint ez a gyerek 18 éves korára, ez már egy jelentős összeg, ez majdnem 3 millió forintos összeg lenne.
Igen, egy olyan klímába épül be, ugye az előbb mondtuk, hogyha egy nyitott társadalmi klímába és egy fejlődési klímába épül be, akkor ez már egy olyan klímába épül be, amikor közben egy csomó más intézkedéseknél megszorítás volt, illetve hát a fizetőképes kereslet is romlott, tehát a megtakarítás meg a plusz hozzáadás, ugye én gyakorlatilag 18 éven keresztül tegyen félre a pénzem ahhoz, hogy majd akkor jó legyen, akkor, amikor napi szorító gondok vannak, ez kevés ember engedheti meg magának.
És nincs ebben az a szemlélet is, hogy nem tervezünk előre 10-15-18 évre?
Hát nyilván ez is benne, tehát ez, de én azt gondolom, és tényleg nem nagyon nehéz tervezni előre 18-20-25 évre, ahhoz jó és biztos és stabil életpályának kellene, hogy az ember, mert ugye, hogyha változtat a történettel, sokan kötöttek ilyen-olyan előtakarékosságot, akkor nagyon-nagyon rosszul lehet kijönni ebből, hogyha korábban megszakítja az ember ezt a megtakarítási pályát.
Most hírösszefoglaló következik, utána folytatódik az aréna.